Egyszerű kérdés. Ha a rosszat jobban akarjuk csinálni, jobb lesz-e az, vagy rosszabb? Pontosabban fogalmazva, ha jobban akarjuk csinálni azt, ami eredendően rossz, jobb lesz-e az, vagy rosszabb? Vagy lehet-e a rosszból jót, vagy fából vaskarikát csinálni? Ezek a gondolatok a Waldorf iskola kapcsán merültek fel bennem. Ugyanis egy kedves utitársnak azt mutatta Isten lelke, hogy a Waldorf iskola sem jobb, mint a hagyományos. Ezen a ponton fontosnak tartom megvallani, hogy volt, amikor én is hittem abban, hogy a Waldorf iskola egy jó alternatívát kínál a gyermekeknek, akiknek törvény szerint részesülniük kell a felnőtti képzésben. A hagyományos iskoláról, a közoktatásról tudjuk, hogy rossz, hiszen a versenyeztetésre, a megszigyenítésre, a megfélemlítésre és a hierarchia elvére épül, aminek az ég adta világon semmi köze sincs az élethez, sem annak teremtőjéhez. Azt hiszem, ebben nem kell vitázni. Tehát, ha valaki még emlékszik arra, hogy milyen volt az iskolában, tudhatja, hogy amit itten felsoroltam, ez nem csupán az én képzelgésem, ez így van. Tehát a közoktatási rendszer a versenyeztetésre, a megszigyenítésre, a megfélemlítésre és a hierarchia elvére épül. Tehát ugye megtörténik ott már ugye a rangsorolás. Aki jó, mit tudom én, magyar irodalomból, az elébb van sorolva. Tehát ilyen különböző kritériumok szerint a gyermekek rangsorolva vannak. Na de mi a Waldorf iskola? Egy modernizált, megújított, vagy pedig megjobbított közoktatási rendszer. És most újból felteszem a kérdést, ha valamit, ami eredendően rossz, megjavítunk, jobb lesz-e az, vagy rosszabb? Amennyiben tehát a közoktatás eredendően rossz, mert Isten igazában nem is létezik olyan, hogy közoktatás, akkor milyen lehet a Waldorf iskola, ami alapjában véve egy megjavított közoktatási rendszer? Tehát hangsúlyozom, tehát hogyha Isten szerint nem is létezik olyan, hogy közoktatás, ilyen nem volt emberek, ez a közoktatás, ez nem olyan régóta van. Főképp kötelező módon közoktatás nem olyan régóta van. Isten tervében teljesen biztos, hogy nem szerepel. Ha valaki ismeri a Bibliát, az tudja, hogy az Úristen személyesen tanítja az embereket, az ő gyermekeit, mindenkit, aki hozzáfordul. Ilyen értelemben a közoktatás, a közbiblia tanfolyam, vagy hitoktatás, ezek mind ilyen nonsens fogalmak. Annál is inkább, hogy a hitet nem lehet megtanulni, csak a hitetlenséget. A hit az ajándék, mint ahogy tudjuk a Bibliából, Pál levelei szerint a hit ajándék, de ha főképp a tapasztalatuk is, tudjuk, hogy a hitet azt nem lehet megtanulni. Nem lehet megérteni a hitet. Nem lehet kiszámítani, kimatekozni. Egyszerűen csak van. Hogyha Isten megadja azt valakinek ajándékba, akkor van. Tehát Istennél nincs olyan, hogy közoktatás. Engemet is a mindenható Isten személyesen tanít, mindenkit, aki hallja ezt a videót, feltetőleg, aki erre az útra lépett, mindenki kap Istentől személyesen tanítást. Olyan, hogy közoktatást nem létezik. Nonsense. Ezért nem szervezem meg azt, hogy akkor jövő héten, csütörtökön este 6 órától élő adás lesz, akkor aztán majd gyertek a közoktatásra. Ilyen nincs emberek, ez őrültség. Tehát amennyiben a közoktatás eredendően rossz, mert Isten igazában nem is létezik olyan, hogy közoktatás, akkor milyen lehet a Waldorf iskola, ami alapjában véve egy megjavított közoktatási rendszer? Jobb, mint a hagyományos közoktatás, vagy pedig rosszabb? A kérdés azt hiszem az teljesen jogos, annál is inkább, mert hogyha valamit, ha létrehozunk egy újabb rendszert, akkor annak nincsen semmi értelme. Hogyha én nem tudok valami jobbat kínálni, mint amit kínálnak a korábbi kínáltak a korábbi rendszerek, akkor nincsen semmi értelme. Tehát annak, hogy én egy rosszabb rendszert hozzak létre, annak nem sok értelme van. Tehát annak, hogy egyáltalán létrehoztam valamit, annak csak úgy van értelme, hogyha legalább magammal el tudom hitetni, hogy az jobb, mint az előző. Így van-e? És magamon kívül még néhány embert meggyőzök arról, hogy az jobb, mint az előző. Tehát a Waldorf iskola egy megjavított közoktatási rendszer. A kérdés az, hogyha a rosszat mesteri fokozatra emeljük, jobbá válik-e az, vagy pedig még rosszabbá? Ami mesteri módon hiteti el az emberekkel, hogy jó. Hogyha a rosszat mesteri fokozatra emeljük, jobbá válik-e az, vagy pedig még rosszabbá? ami mesteri módon hiteti az emberekkel jó. Azt mondja Jézus, hogy jó fa nem teremhet rossz gyümölcsöt, sem rossz fa jó gyümölcsöt. Nézzük meg, milyen fán termett a Waldorf iskola. A Waldorf megalapítója Rudolf Steiner, aki az antropozófia megalapítója is egyben. Úgy is fogalmazhatunk, hogy a Waldorf a Rudolf Steiner nevezetű fának az egyik gyümölcse, ugyanúgy, mint az antropozófia. Na de minek a gyümölcse Rudolf Steiner? Tehát ő maga minek a gyümölcse? És az antropozófia minek a gyümölcse? Mert Rudolf Steiner az antropozófiával azonosítja magát, ugye? Azt is ő hozta létre. Pontosan úgy, mint a Waldorf iskolát. Minek a gyümölcse az antropozófia? Vagy miből nőtte ki magát Rudolf Steiner és az antropozófia? Hát a Helena Blavatsky által létrehívott teozófiából. Helena Blavatskyról pedig köztudott, hogy az egész életét az okkultizmus övezte. Sőt, szinte lehetetlen az okkultizmusról, az okkult szellemi iskolákról beszélni annélkül, hogy említenénk az ő nevét. Szinte azt is mondhatnánk, hogy az egész okkultizmusnak ő az egyik úttörője. A modernkori okkultizmusnak, amiben van a világ, a New Age ezotéria, annak az úttörője Helena Blavatsky. Egy ukrán származású, érdekes módon ukrán származású asszonyka, aki elment New Yorkba, és egy ilyen szektát alapított, teozófia társágot alapított, és ottan szédítette az embereket, főképp a gazdag embereket, nemes embereket, arisztokratákat. Ahogy írom is, tehát gazdag és nemes embereket, arisztokratákat avatott be az okkultizmus tanaiba, a szellemidézésbe, a jelmagyarázásba és a varázslásba. Ha valaki összehasonlítja a teozófia tanait az amerikai sátánista egyház tanaival és a modern New Age vallások, szellemiskolák tanaival, arra a következtetésre fog jutni, hogy ezek mind egytőről fakadnak. Magyarán a sátánista egyház, a New Age vallások és szellemiskolák, a modern spirituális irányzatok tanai ugyanazok, mint a Helena Blavatsky féle teozófia tanai, csak más köntösben. És ezen tanok gyümölcse Rudolf Steiner, és az általa fundált antropozófia is, ami alapjában véve emberi bölcsességet jelent. Tehát a Waldorf iskola egy olyan fa gyümölcse, amelynek gyökerei köztudottan és bizonyítottan az okkultizmus talajába kapaszkodnak. A közoktatási intézmények, mint tudjuk, az emberi okosságot és bölcsességet hivatottak átörökíteni a fiatal generációkra. Tehát az ember által felhalmozott, akkumulált okosságot és bölcsességet, a tudás fájából kinyert okosságot és bölcsességet hivatottak átörökíteni a fiatal generációkra. És ugyanezt teszi az antropozófia atya által megalapított Waldorf iskola is. Kissé humánosabb és egyben leplezettebb formában. A hagyományos közoktatás legalább nem titkolja, hogy a gyermekek szisztematikus átprogramozásában, ellélektelenítésében szorgoskodik. Viszont a Waldorf elhiteti, hogy a gyermekek érdekeit képviseli, miközben ugyanabban mesterkedik, amiben a hagyományos közoktatás. És az nem más, mint a gyermeki lelkület és a gyermeki ártatlanság módszeres eltiprása azzal a céllal, hogy megszülessenek a termelő-fogyasztó, szexfüggő, egymáson uralkodni vágyó fenevadak. Önimádó, önmagukat ünneplő, lélektelen mintapolgárok, akik egy kis anyagi juttatásért és emberi dicséretért cserében odaadják lelküket a gépnek. És most nézzük meg, mit mond Isten, az ég és a föld teremtője, az ember által kisajátított és birtokolt bölcsességről. De a jó és gonosz tudásának fájáról, arról ne egyél, mert amely napon ejéndel arról bizony meghalsz. Mózes első könyve, második rész, 17. bekezdés. Jól van, de az iskola nem a jót és a gonoszt tanítja a gyerekeknek, mondhatná valaki. Hát akkor mit? Nem azt súlykolják a fejünkbe első osztályos korunktól kezdve, hogy ha tanulsz, jó életed lesz? Tehát azért tanulunk, hogy jobb és könnyebb életünk legyen, mint a társadalom által megvetett, tanulatlan, földműveseknek, parasztoknak. Egyébként ez az első osztályos kifejezés eléggé beszédes. Ugyanis a még tanulatlan, képzetlen gyermek első osztályos, vagy első osztályú nyersanyag e világ ura az Antikrisztus kezében. Egy év múlva már csak másodosztályú lesz, és minél többet tanul, annál inkább romlik a minősége. Végül pedig annyira eltorzul, hogy nem marad más belőle, mint egy termelő-fogyasztó biorobot, amely az elméjébe ültetett programok szerint eszik-iszik, dolgozik, szarik és baszik. Egészen addig, amíg már annyira eltorzul a lelke, hogy az képtelen életben tartani a testet, és holtan zuhan bele a sírgödörbe, lelke pedig az emésztőbe, a pokol tüzébe. Vegyük például az én nagyapáimat. Az egyik okos és intelligens ember volt. A Budapesti Műszaki Egyetemen tanulta az építészetet. Egy híres és neves ember, aki 7 éves korában első osztályos, vagy első osztályú nyersanyagnak számított, azt követően pedig másodosztályú lett, és az évek teltével ki tudja még hányadosztályú. Meggazdagodott, tekintélyt szerzett magának, majd 45 évesen holtan esett bele a sírgödörbe. A brutális szenvedés által, amit a gyomorrák okozott neki, talán az Úristen megmentette az ő lelkét. A másik nagyapám az a tipikus társadalom által lenézett és megvetett ember volt. Egyszerű paraszt, földműves és erdőmunkás. Kemény munkával szerezte a mindennapi betevő falatot a 2 felnőttből és 7 gyermekből álló családjának. Nem lett sem gazdag, sem híres, sem okos, sem intelligens, sem művelt. Bár olvasni azt tudott, az élet nehézségeinek köszönhetően nem igazán volt rá alkalma. Ő egy hosszú, nehéz élet után 84 évesen egyszer csak nem ment ebédelni, amikor a felesége szólította. 2 kezét összetette, mint egy kicsi baba, és az arcát ráhajtva a kezeire elaludt. Ahogy régen mondták, megboldogult. Bár nem járt Waldorf iskolába, bizonyára ő is evett a jó és a gonosz tudásának fájáról, de nem annyit, mint az ő apatársa, és az ő gyermekei és unokái. Ezért az Úristen hosszú élettel elégítette meg őt, amelyet ő megelégelve élete legcsodálatosabb napján elaludt és felébredt az örök hazában, amelyről Jézus Krisztus beszélt, amíg az emberek között járt és tanított. A minap beszéltem arról, hogy az okos emberek azért nem hisznek Istenben, mert arra van kondicionálva az elméjük, hogy csak az a jó és az értékes, amit megtanulnak, magyarul elsajátítanak. Ezt a dolgot azonban még a házasság intézménye is cáfolja, mert miután a férfi elveszi a nőt, azaz elsajátítja, magáévá teszi, és elveszi az ártatlanságát, az értéke nem nő, hanem csökken. Azonban a hitet nem lehet sem megtanulni, sem elsajátítani, csak a hitetlenséget. Hangsúlyozom, a hitet nem lehet sem megtanulni, sem elsajátítani, csak a hitetlenséget. Mert a hit ajándék a magasságos Istentől, a szelideknek és az alázatos szívűeknek, amit kezdőcsomagként minden gyermek magával hoz erre a világra, amikor megszületik, és amit a tanulással valamilyen mértékben mindenki elveszít, és amit Krisztus szavai által egyesek ajándékba visszakaphatnak a magasságos Istentől. Bármennyire is hihetetlen, bármit tanul az ember, a hitetlenséget tanulja annélkül, hogy tudna róla. Ugyanis minél többet tanul, annál inkább elfordítja tekintetét Istenről, és saját magára, a saját értelmére, a saját épített világára, Bábelére irányítja azt. Ekképp az Isten gondviselésébe vetett gyermeki bizalom helyét átveszi az önbizalom és a magabiztosság. Figyelem, mit okoz a tanulás? Minél többet tanulok, annál inkább az Isten gondviselésébe vetett gyermeki bizalmat, annak a helyét átveszi az önbizalom és a magabiztosság. Abban bízok, amit megtanultam. Ezáltal kialakít magában egy zárt rendszert az ember, amely lassan, de biztosan eltorzítja és felemészti az ő lelkét. Olyanná válik, mint az az ember, aki folyton ugyanazt a levegőt szívja vissza, amelyet előzőleg kifújt, és végül megfulladt. Mi a pokol tüze? Emberek, egy belső égés. Többször beszéltem arról a példázatról, hogy a belső égésű motorok. Próbál meg elképzelni, hogy benyomod a gáz teljesen padlóig, egy helyben, üresben van a motor, és addig nyomod a gázt, amíg a motor lesül. Na ez történik az okos és intelligens emberrel, aki folyton a saját értelmében, a saját tudásában, vagy pedig az emberek zárt rendszerének a tudásában bízik. Tehát az én tudásom, az én bölcsességem sosem lépi át az emberi intelligencia, vagy az emberi bölcsesség határát. Miért? Azért, mert én embereket követek. Anyámat követtem, apámat követtem, tanítóbácsot követtem, tanárokat követtem. És ez még mondjuk az, hogy rendjén is volt egy darabig gyermekkoromban. De Isten azt mondja, hogy ha felnőttél, akkor kívánt áttörni azt a határt, amit jelent számodra az emberi tömegszellem, az emberi tömeggondolkodás. Mert aki azt nem töri át Isten segítségével, az megmarad a belső rendszerben, és leég az ő motra, le fog fulladni az ő motra. Mint látjuk és tapasztaljuk, ma már mindenki tanult ember. Ha a közoktatás által nem válik elég művelté, akkor a közösségi média hiteti el vele, hogy ő nyugodtan bízhat az emberi tudományokban, és a sajátjának vélt intelligenciájában. Tehát mára mindenki okos és intelligens, híres és neves ember lett, aki a testi szemein és testi fülein keresztül szívta magába a tudományt. Csak hogy Jézus Krisztus azt mondja, hogy boldogok a szelidek, az alázatos szívűek, a lelki szegények, az egyszerűek, akiknek a lelkére nem tapad sok szellemi gazdagság, fölösleges tudás. Jézus nem azt mondta, hogy boldog az okosok, ő azt mondja, hogy az igazi tudás el van rejtve az okosok és az értelmesek elől. Ezt mondja Jézus. Máté evangéliumának a 14. részében, talán a 27. bekezdésben. Áldalak téged, atyám, mennek és földnek ura, hogy elrejtetted ezeket az okosok és az értelmesek elől, de a kisdeleknek megjelentetted. Igen, atyám, mert így volt kedves te előtted. A bölcs király pedig így fogalmaz. Mert a bölcsességnek sokaságában sok búsulás van, és valaki öregbíti a tudományt, öregbíti a gyötrelmet. Sőt, a próféta által azt is mondja az Úristen, hogy átkozott mindenki, aki emberi erőben és emberi értelemben bízik, és Istentől elfordul az ő szíve. Jeremiás 17. rész, 5. bekezdés. Ez pedig ugyanaz, amit Mózes mond a tudás fájáról, amely napon eszünk arról, meghalunk. Na de hogy lehetséges, hogy én még nem haltam meg annak ellenére, hogy bőségesen belakmároztam a tudásfájnak gyümölcséből? Úgyhogy a halál, amiről Mózes beszél, az úgynevezett első halál, a lelki halál, amit követ a második, a testi halál. Ennek jelentése az, hogy minél többet tanul egy ember, annál inkább eltorzul az ő lelke, kialszik az ő lelkiismerete, mert Isten helyett saját magában, a kívülről bevett tudományokban bízik. Ezért beszél Jézus Krisztus arról, hogy szükséges az embernek újonnan születni, különben nem láthatja Isten országát. És fejlődj a figyelmünket, hogyha meg nem térünk, és olyanok nem leszünk, mint a kisgyermekek, semmiképp nem mehetünk be az ő országába. Na de miből is kellene nekünk megtérni? Miből másból, ha nem a saját tudásunk gyümölcséből, ami a bűn, a lelkünkre tapadó életlenes sémák, amelyek elfojtják és megölik a bennünk élő gyermeket, a lelket, ami ha teljesen megbetegszik, a testet sem tudja életben tartani, hisz megmondatott. A lélek az, ami megelevenít, a test nem használ semmit. A beszédek, amelyeket én mondok néktek, lélek és élet. Tehát ha a lélek megbetegszik és eltorzul, nem sokára a test is követi annak torzulását. Még akkor is, ha az ember a tudás fájáról azt is megtanulta, hogyan kell egészségesen élni vitaminok, táplálék kiegészítők és pozitív gondolkodásnak nevezett elmeprogramok agykontroll segítségével. Érthető, amit mondok? Tehát, hogyha a lélek el van torzulva, valakinek a lelke meg van rontva, meg van mérgezve a külső hazug tudományok által, és a lélek megbetegszik és eltorzul, nem sokára a test is követi annak torzulását. Még akkor is, ha az ember a tudás fájáról azt is megtanulja, hogyan kell egészségesen élni, vitaminok, táplálékkiegészítők és pozitív gondolkodásnak nevezett elmeprogramok agykontroll segítségével. Kérdés. Mi az, amit a világ legintelligensebb embere sem tud? Válasz. A nem tudás. A világ legintelligensebb embere sem képes nem tudni. Ez éppen olyan, mint a gazdagság. A világ leggazdagabb embere nem tudja megvásárolni a szegénységet. Márpedig a földi kincsek, akár anyagi, akár szellemi kincsek legyenek azok, elválasztják az embert attól a szabadságtól, amelyet Isten kínál az ő számára. Jézusról pedig tudhatjuk, hogy attól volt szabad, hogy folyton megürestette magát. Semmit sem cipelt sem az ő elméjében, sem az ő elszényében. Azt mindannyian tapasztaljuk, hogy a tanulás nem mindig könnyű, sőt gyakran nehéz. Azonban azt senki sem mondta, hogy a tudást elveszíteni még nehezebb, mint megszerezni. Jézus szavai szerint lehetetlen. Durva. Amikor neki fogtunk tanulni, és kaptunk cukorkát, meg csokoládét, meg dicséretet, meg Mikulás ajándékot, akkor nekünk senki sem mondta, hogy elfelejteni a fölösleges tudást még nehezebb, mint megtanulni. Sőt, Jézus szavai szerint lehetetlen. Szembesülnünk kell azzal, hogy a tudástól, amit értékesnek hittünk, ami Salamon szerint a lélek gyötrelme, és ami a halálba visz, lehetetlen megszabadulni. Minden információ, amit kívülről bevittünk, mint nehezék tapad rá a lélekre, és nincs olyan emberi tudomány, emberi módszer, ami által meg lehetne szabadulni attól. És ezen a ponton jön képbe a megváltás, Isten szabadítása, mint kegyelmi ajándék. Csupán egy zárójel. Azt mondhatnánk, hogy például a gazdagságtól meg lehet szabadulni úgy, hogy egyszerűen elengedek mindent, eldobok mindent magamtól, odaadom a szegényeknek, de ez hazugság. A gazdagságtól, akár a szellemi, akár az anyagi gazdagságtól lehetetlen megszabadulni, mert én odaadhatom minden kincsemet másoknak, de hogyha az a lelkemből nincsen kivéve, a lelkemről az nincsen lemosva, akkor én azzal semmit nem értem. Magamat vertem át. Én is voltam így, kedves barátom is volt így, hogy ő betű szerint próbálta betartani az írást, és eladta mindenét, de a lelkéből nem volt letörölve az, amit ő eladott, és vissza kellett vásárolja, mert egyszerűen nem tudott élni annélkül, ami volt neki. Vissza kellett vásárolja, mert a szabadítás nem lélekben történt, hanem testből. Ugyanígy semmilyen földi gazdagságtól, anyagi gazdagságtól, vagy pedig szellemi gazdagságtól nem tud az ember megszabadulni önerőből. És ezen a ponton jön képbe a megváltás, Isten szabadítása, mint kegyelmi ajándék. Jézus azt mondta a tanítványainak, könnyebb a tevének átmenni a tűfokán, mint a gazdagnak meglátni a mennyek országát. Itt Jézus nem csak az anyagi gazdagságra gondol, hanem a szellemi és eszmei gazdagságra is. Az emberi tudományokra, hírnévre, státuszra, emberektől jövő dicséretekre, elismerésre, amelyek mint hamis bélyegek beépülnek a mi identitásunkba, megkötözve, körbefalazva a lelkünket. Ezek az anyagi, szellemi és eszmei kincsek úgy vannak jelen az életünkben, mint az üzletember számára befektetés, amit ő képtelen elengedni, mert megdolgozott érte. Mivel hogy mi is megdolgoztunk minden anyagi és szellemi kincsért, ami beépült a mi identitásunkba, képtelenek vagyunk elengedni azokat. Ezért mondja a mester, hogy boldogok a szegények, és boldogok a lelki szegények. Lásd a Lázár nevű koldus történetét. Lukács evangéliuma 16. rész 20. bekezdéstől olvasd el. Azt mindannyian tudjuk, hogyha már megszülettünk erre a földre, előbb-utóbb meg is kell halnunk. És mindenki szeretné a könnyű halált, viszont nem mindenki kaphatja meg. Mit gondolsz, kinek könnyebb itt hagyni ezt a földi világot? Annak, akinek nagy vagyona van, sok szellemi és eszmei kincse, vagy pedig annak, akinek nincs földi gazdagsága? Jó a földi gazdagság, de csak addig, amíg el nem jön az utolsó óra, amikor is mindenki szeretne szegény, egyszerű és nincstelen lenni, hogy könnyen távozzon, de nem tud. Ugyanis a szegénységet és a lelki szegénységet lehetetlen megtanulni és megvásárolni. Amikor Jézus azt mondta, hogy könnyebb a tevének átmenni a tűfokán, mint a gazdagnak bemenni a mennyek országába, a tanítványok megijedtek, és azt kérdezték, hogy akkor ki üdvözülhet, ki boldogulhat meg. Ő pedig azt felelte, hogy embernél lehetetlen, de nem az Istennél, ugyanis Istennél minden lehetséges. És ezzel a kijelentésével is megerősítette, hogy fontos az embernek újonnan születni, teljesen átalakulni lélekben, különben nem láthatja a mennyek országát. Nem válhat szabaddá az ő lelke. Márpedig az általunk teremtett földi mennyország mindenkinek véget fog érni. Úgy a gazdagoknak, mint a szegényeknek. Úgy az intelligenseknek, mint a lelki szegényeknek. És bizony boldogok azok, akik olyan kincseket gyűjtenek, amiket sosem veszíthetnek el. Ezt mondja Pál apostol. Mert aki vet az ő testének, a testből arat veszedelmet. Aki testi kincseket gyűjt, a testből arat veszedelmet, mert nem tud elszakadni a testtől, a testiektől, a földiektől. Aki pedig vet a léleknek, a lélekből arat örök életet. Jézus pedig azt mondja, hogy szükséges az embernek újonnan születni az ő beszéde is Isten ereje által, különben nem láthatja a mennyek országát. Magyarul újjászületés nélkül nem válhat szabaddá az ő lelke, sem ezen a világon, sem az eljövendőn. A holtak feltámadása pedig a katolikus dogmákkal ellentétben nem a túlvilágon van, nem a halál után van, hanem ezen a világon, amikor az ember látást kér szemeire Istentől, és meglátja, hogy olyan rabságot vet magára, amitől képtelen megszabadulni, és gyermeki alázattal, irgalomért könyörök. Ekkor kapja meg teremtőjétől a bűneivel való szembesülés ajándékát, amelyet az évek hosszú során felhalmozott az ő lelkében, amennyiben őszintén megbánja azokat, megkapja a megbocsátást. Amikor az Úristen leválasztja a bűnöket az ember lelkéről, hirtelen kitisztul a kép, és könnyűvé válik a lélek, mert már nem azokkal a mulandó földi kincsekkel azonosítja magát, hanem azokkal az örökkévaló kincsekkel, lelki ajándékokkal, amelyeket a mindenható Isten ad neki naponta, mindennapi kenyér, lelki táplálék formájában. A feltámadás tehát a lelki halálból való feltámadást jelenti, amit a Biblia első halálnak nevez, és amiután az embert már nem a test irányítja, hanem a lélek. Tudnélik mindenkit, aki nem született újjá lélek által, a test irányít. A testet pedig az a gépezet irányítja, amelyet az elbukott Ádámok létrehoztak. Ennek a gépezetnek pedig a Waldorf iskola ugyanúgy részét képezi, mint a hagyományos közoktatási rendszer. És ugyanannak a gépezetnek vannak alárendelve a vallási szervezetek is, amelyek Isten nevében foglalják le az ember lelkének egy jelentős részét az ő intézményeik számára. Tehát szinte teljesen mindegy, hogy kit milyen emberi rendszer informált. Zárójelben mi az, hogy informált? Belülről formál, informál, belülről formál. Teljesen mindegy, hogy kit milyen emberi rendszer, emberi gépezet informált. Ahhoz, hogy a lélek szabaddá váljon, szükséges, hogy Isten lelke átformálja őt. Teljesen. Ezt mondja Jézus. Nem rabolhatja el senki az erősnek kincseit, bemenvén annak házába, hanem ha elébb az erőset megkötözi, és azután rabolja ki annak házát. A ház a mi lelkünk. Az erős, elvilág ura, az úgynevezett sátán. Az erős kincsei mindazok a bűnök és elme programok, amelyek rátapadtak a lelkünkre, átvéve fölötte az irányítást. Aki megkötözi az erőset és kirabolja annak házát, az maga Jézus Krisztus, aki a beszéde által leleplezi és lerontja a bennünk lévő hamis magaslatokat, miután úgy döntünk, hogy segítségül hívjuk az ő nevét, és átadjuk neki az életünk felett az irányítást. Aki pedig nem kívánja, hogy Krisztus az ő mulandó kincseit elrabolja, és örök érvényű kincseket tegyen helyébe, földi kincseinek elvesztésével együtt a lelkét is elveszíti. Nem hiába mondja a magyar, hogy benne tartja a lelkét. Aki a mulandóban tartja lelkét, annak lelke a mulandó sorsára fog jutni. Aki pedig megismeri a múlhatatlant, és abban tartja lelkét, Krisztussal együtt legyőzte a halált. Azt mondja Jézus, hogy az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim semmiképpen el nem múlnak. Tehát mi az, ami múlhatatlan? Az ő beszéde, aki az ő beszédével azonosul, az múlhatatlan, örök életű emberek. Hasonlatos a mennyeknek országa, a szántóföldben elrejtett kincshez, amelyet megtalálván az ember, elrejti azt, és afelett való örömében elmegy és eladván mindenét, amilyen van, megveszi azt a szántóföldet. Ha ezt felfogtad, ezt mondja neked az ég és a föld teremtője. Kiálts hozzám, és megfelelek, és nagy dolgokat mondok néked, és megfoghatatlanokat, amelyeket nem tudsz. Ezt mondja Jézus. Kérjetek, és adatik néktek. Keresetek, és találtok. Zörgesetek, és megnyitatik néktek. Mert aki kér, mind kap. És aki keres, talál. És a zörgetőnek megnyittatik. Ingyen kaptátok. Ingyen adjátok.